most akkor még hát maradtak bőven itt kérdések. Beszélünk a jóról és a rosszról. Amit ma szeretnék besűríteni a mai alkalommal, már egy kicsit késve kezdtünk, az a különböző irányzatok, illetve a szabad akarat, messiás, profécia, ezek az még, ami azt mondom, hogy jó lehet, hogy ha beszélünk róluk a mai nap folyamán. Hát akkor nézzük, talán jó kiinduló pont is lehet az, amiről beszéltünk a múltkor, és azért, mert éppen te is kérdezted ma, és ez egy aktuális kérdés. Hát jó kiinduló pont lehet az, amiről a múltkor beszéltünk, a más vallások kapcsán, hogy megállapítottuk, hogy attól még, hogy én azt mondom, hogy nekem igazam van, és a másik is ezt mondja, hogy neki igaza van, attól még nem azt jelenti, hogy egyikünknek nincs igaza. Tehát, hogy de ugyanakkor el kell fogadni azokat az embereket is, akik úgy gondolom, hogy nem úgy gondolkodnak, mint én. Más kérdés az, hogy nem értek velük egyet. Ahhoz, hogy ne üssen meg őket, ahhoz nem kell az, hogy azt mondjam, hogy ugyanazt gondolják, mint én. Ez volt a kiinduló pont. Ezért azt mondtam azt, hogy tudom szeretni akkor is, hogyha nem úgy gondolkodik, mint én. Most ebből nagyjából kiderült az, hogy a zsidó vallásban tehát van egy eléggé karakán álláspont arról, hogy mi a helyes út. Ugyanakkor azt lát, ugye, mert azt mondjuk, hogy ez az út a jó, ezt kell járni, és az, ami a mondjuk egy másik lehetőség, azt mondjuk, hogy ezt nem fogadjuk el. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a zsidóságban, mondjuk például, amikor tanuljuk itt a Talmudot, akkor látjátok, hogy mennyi vélemény van. Rába ezt mondta, Abája azt mondta, mindenki mondott valamit. Az egyik így érvelt, a másik úgy érvelt, akkor látjuk azt, hogy a vita, mint olyan, és a különböző értelmezési lehetőségek, azok már kezdetétől fogva megvannak a zsidóságban. Sőt, az része a zsidóságnak, hogy erre van egy írott tan, és azt többféleképpen értelmezzük. Vagy valaki így értelmezi, más valaki úgy értelmezi. Tehát akkor ez magában foglalja azt, hogy van egy személyes gondolkodás, egy személyes megélése a tannak. Akkor viszont hogy egyeztethető össze a kettő? Hogy lehet azt mondjuk, hogy van egy út, vagy pedig azt mondom, hogy mindenki saját maga találja ki az utat. Most erre a válasz az, hogy a zsidóságban valóban megvan ez a kettősség. De egyik oldalról szabad kezet adunk mindenkinek, hogy gondolkodjon, hogy próbálja megérteni jobban, hogy megközelítse erre az oldalról, hogy kérdéseket tegyen föl. A zsidóknál kérdéseket föltenni, az nem círos, sőt, erről szól az egész Talmud, hogy megkérdezzük, hogy rendben van, hogy a Misna azt mondja, hogy okirattal lehet házasodni, de honnan tudja, hogy ezt mondja? És akkor elkezdünk vitatkozni, és erről, aki ezt mondja, akkor ellenvetünk neki. Azt mondja, hogy elfogadjuk, ami le van írva, de ugyanakkor szeretnénk megérteni. Ahogy jól jellemzi ezt az a midrás, ami leírja, hogy amikor a zsidóknak föl lett ajánlva a Tóra, akkor azt mondták, hogy elfogadjuk és meghallgatjuk. Azt mondja, hogy először is elfogadjuk, ami le van írva, de ugyanakkor nem mondjuk azt, nagyon jól elfogadtuk, és akkor most így van és kész, fejjel a falnak, hanem meg is hallgatjuk. Azt jelenti, hogy a következő lépés az lehet, hogy törekszünk arra, hogy megértsük. Most akkor viszont hol lehet a kettő között egyenlőséget tenni? Hogy férhet össze a kettő? Erre ugye az a válasz, hogy van, annak ellenére, hogy nagyon sok vélemény van, mégis van a halaká, a törvény, ami a többség véleményét követi, és ez az a törvény, amit követnünk kell. Ami azt jelenti, hogy a Bét Sámály és Bét Hillér, akik mindig vitatkoznak mondjuk a Misnában, ők vitatkoznak, és a halaká azt mondja, hogy Bét Hillér kell követni, akkor Bét Sámály hívei is a Bét Hillér féle tanítást kell, hogy kövessék. Annak ellenére, hogy ez nem az ő véleményük. És annak ellenére, hogy az ő véleményük is egy lehetséges útja a Tóra értelmezésének. És valószínűleg tartom, hogy ez a kettősség adta meg a zsidóságnak a fennmaradásának a lehetőségét az életedek során. Az egyik oldalról van egy flexibilitás, hogy mindig megtárgyalni egy új kérdést, és mindig összehasonlítani, és vitatkozni, amiből kifejlődik a végeredmény, és nem csak egy pam-pam-pam ilyen típusú dolog, de ugyanakkor mindig van egy vélemény, amit elfogadunk, és az kötelező mindenki számára, annak a számára is, aki más vélemény, más állásponton volt eredetileg. Így aztán, amikor azt mondjuk, hogy különböző irányzatok, akkor kétféle irányzatról lehet beszélni. Azt mondjuk, hogy vannak különböző zsidó irányzatok a történelem során. Vannak azok a zsidó irányzatok, amik mondjuk vitatkoznak, és miután meg lett határozva a halaká, akkor elfogadják a halakát, és azt mondják, hogy jó, akkor a halakát követjük. Vagy eleve a vita nem is olyan kérdésről szól, ami a halakát érinti. Mondjuk arról szól a vita, hogy Sábeszkor, szombat délután mire koncentráljon jobban az ember? Az imára, vagy a tóra tanulása? Ennek nincsen halakikus kimenetele, mert vagy igen, vagy nem. Az is jó, ahogy jól esik. Ez egyik fajta zsidó irány. Tehát ami mondjuk azt, hogy a zsidóságon, én mondjuk úgy nevezem a mainstreamen, a zsidóság fő vágásán, fő irányvonalán belüli különböző irányzatok, amiből nagyon sok volt, és sok van ma is. És aztán vannak azok a zsidó irányzatok, amik kérdéses, hogy lehet őket zsidó irányzatnak nevezni el, amelyek elhagyják a halaká álláspontját, és magukat akár egy ideig óráig zsidónak vallják, de azzal, hogy definiálják magukat a halakával szemben, ezzel gyakorlatilag egy idő után elhagyják a zsidóságot. Mondjuk vannak erre példák. Egyrészt ők elhagyják a zsidóságot, másrészt a zsidóság ilyenfajta rendszeréből adódóan a zsidóság kiveti magából őket. Ugye? Mondjak el egy példát, hogy itt vannak az ős keresztények. Az is eredetileg egy zsidó irányzat volt, de mégis egy idő után elhagyták. Miért hagyták el? Azért, mert szembefordultak a halakával, és abban a percben, amikor egy csoport, közösség szembefordul a halakával, egy idő után egy halakát követő zsidó nem fog vele házasodni. Ez az egyszerű okának, hogy ezek elhagyják a zsidóságot. Nem fog vele házasodni, ő viszont fog házasodni nem zsidókkal is, idő után megszűnik zsidónak lenni, és már nem a zsidóság része, nem a zsidó mainstreamnek a része. Kevés van mondjuk egy olyan ilyen irányzat, például a karaiták irányzata, amelyik azt mondta, hogy az is halakával szembeni, azt mondta, hogy már beszéltünk róla egyszer, hogy hát nem jó az, hogy itt értelmezzük a Tóra szövegét, az író szant, hanem mindenki személyesen értelmezze, ez mondjuk teljesen egy ellentmondásos a halakával, a mainstream zsidósággal. Őket kizárta a mainstream zsidóság, tehát mi nem házasodunk velük. Ami érdekes, hogy ők sem házasodnak senkivel, csak karaitákkal. Mondjuk ez az egyetlen olyan szekta, amire tudok gondolni, a zsidó irányzat, ami megmaradt zsidónak, annak zsidónak, tehát hogy nem házasodtak kívülről, annak ellen, hogy elhagyta a zsidóság. De ez egy nagyon kis csoport, gyakorlatilag egy pár ezer fő tartozik, vagy talán 10 000 fő tartozik hozzájukban. Ma nem ismeritek ezt a csapatot? Nem hallottam? Egyiptomban alakult ez ki, és ma a közösség nagy része Egyiptomban, valamennyire Kaukázusban, Izraelben, Los Angelesben is van, gondolom, hát ott minden van, vannak, de szerintem ez egy ilyen maximum kitár, tehát 10-20 ezer fő összesen. És az a lényeg, hogy mondjuk azt mondják, hogy az írottan az a lényeg, és annak a személyes értelmezése. A probléma az, hogy egy idő után ők is kialakítottak egy valamilyen fajta szóbeli tant, tehát mégis ez az időszámítás után 8. század környékén alakult ki. De hát temérdek mi ilyen zsidó irányzat volt, amelyik mondott valamit, ami kicsit változtatott mondjuk a dolgokon, ami szemben állt a halakával, és zsidó után elhagyta a zsidóságot, és ma már nem is zsidó irányzat. Ami azt jelenti, hogy akkor ezek szerint kétfajta ilyen, amit azt mondom, hogy zsidó irányzat, az kétfajta irányzat lehet. Most, ahogy mondtam, a történelem során nagyon sok a zsidóságon belüli irányzat is volt. Mondjuk nevezhetnénk, nem is feltétlenül irányzat, de kicsit különbözőségnek. Mondjuk vannak földrajzi különbségek. Van mondjuk az askenáz zsidóság, ami a németországi zsidóságból kiindulva Lengyelország és kelet felé, Magyarországnak is egy nagy részére tartozik, és van a szefárd zsidóság, ami Spanyolországból menekültek, Észak-Afrika, mondjuk Kaukázus, és így tovább, ami pedig India, ami pedig Közel-Kelet, ami pedig egy földrajzi okokból egy másfajta szokásjog alakult ki. Ugyanaz a halaká, de mégis annyira másfajta szokások, hogy bizonyos dolgokban még a kicsit a halaká is, halaká keretein belül is mások a szabályok, ilyen mint híres különbség, Pészakkor esznek-e hüvelyes ételeket, vagy sem, askenáz zsidók ugye nem esznek víst, kukoricát, babot, borsót, ilyesmit, szefárd zsidók meg esznek. Egy még nagyobb különbség az a, ma már nem annyira aktuális, de régen inkább volt, hogy a több nejűség. Szefárd zsidóknak meg volt engedve, askenáz zsidóknak nem volt megengedve. Hát ez egyfajta mondjuk különbség lehet. De ez mind a halakán belül van. Ezen kívül is mindig voltak különböző irányzatok, és most, hogyha a mai, nem akarunk elveszni a történelem különböző irányzatokban, megbeszélünk a mai állapotokról, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azok a zsidó irányzatok, mind halakán belüli, mind a halakán kívüli, vagy a halakán határán levő irányzatok, amik ma léteznek, azok körülbelül 200 évvel ezelőtt vezethetők vissza. Ugye, mert 200 évvel ezelőtt voltak olyan változások a világ történelmében, a világ felépítésében, amik okoztak egyfajta változást a zsidóságon belül is. Ugye erre a változás, amire gondolok, az ugye a felvilágosodás időszaka, az egyenlő emberjogok elnyeré, emberi jogok vagy emanci polgárjogok, nem emberi jogok, egyenlő polgári jogok elnyerése, ami a zsidóknak óriási változást hozott a társadalmi státuszukban. Akkor ezzel együtt megindult egy fajta zsidó irányzat a zsidóságból kifelé, ami azt mondja, hogy az asszimiláció felé, afelé, hogy akkor, hogyha megkapjuk ezeket a polgárjogokat, akkor emelkedjünk fel arra a szintre, hogy ezt tényleg ki is érdemeljük, vagy pontosabban fordítva, akkor fogjuk megkapni, ha majd felemelkedünk erre a szintre, akkor fognak minket teljesen elfogadni. Akkor ebből egyfajta vallási ideológia is létben kialakult, attól függ, hogy hol és mikor és ki által, de volt olyan fajta vallási ideológia, ami azt mondta, hogy igen, lássuk be, hogy ahogy mondjuk a keresztény vallás is átment egy reformáció, a zsidóságnak is át kell menni egy reformáción, és a régi primitív szokásokat, amik hozzáadottak a zsidósághoz, az évezetességeket le kell szűrni, ki kell tisztítani, és a zsidóságnak is a tisztaságában kell azt továbbadni, a primitív dolgokat, az öltözködés, étkezésben sok minden, külsőségektől azoktól meg kell szabadulni, tehát egyfajta úgymond vallási megújulást is hozott ez, de valahol mögöttem mindig ott voltak a külső tényezők, hogy a polgári jogok elnyerése, stb. Stb. És ezáltal kialakult mondjuk Németországban a reform judaizmus, amiben nagyon sok véglet volt, tehát mondjuk az egyik véglet az közel az ortodoxhoz, a másik véglet az, hogy mondjuk a szombatot legyen vasárnap, stb. 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 Ez mondjuk az, vagy Magyarországon ugye ebben az időben megjelent a neológia, ami nem annyira szélsőséges eszközök, nem annyira szélsőségesen, mint mondjuk Németországban a reform, vagy Franciaországban a reform irányban, de mégis egyfajta a zsidóságot, ha nem is, soha nem lett kiadva ilyen, mondjuk ebben érdekes a neológia, soha nem lett egy ilyen ideológia. Tehát, hogy mondjuk a németeknek, a német reformnak egy leírt ideológiája, hittanja, hogy úgy mondjam. De a magyar neológiának is soha nem volt, inkább ezek ilyen kozmetikai változtatások voltak, hogy a zsinagógal hasonlítson egy keresztény templomhoz, ha megnéztek mondjuk a dohány templomot, akkor az nagyon emlékeztet arra, hogy van egy orgona, akkor tegyük az orgonát, vegyük el az elválasztást férfiak és nők között, a rabbi nem nézze már úgy ki, mint 2000 évvel ezelőtt, hanem legyen kultúrát, borotválkozzon meg szépen, és öltözön. Így van a bíma, a tóraolvasó asztalat meg középen legyen, hanem legyen elől úgy, ahogy az oltár a keresztény templomban elől van, az esküvő az ne a szabad ég alatt legyen, hanem a templomban, úgy, hogy a keresztényeknél is úgy van. Tehát különböző olyan kozmetikai változtatások, amelyek itt-ott a halakába ütköznek, Azért, hogy úgymond ezzel is kifejezzük azt, hogy mi magyarok is vagyunk, nem csak zsidók. Tehát ez nagyjából a neológiának a vonulata. A reform, mondjuk a németországi reformnak azért szélsőségesebb, mert az kerek-kerek kimondja azt, hogy a halakhával szembe kell menni, vagy azzal, amit az ortodoxok halakhának neveznek, attól azzal szakítani kell. A magyar neológia ezt így kerek-kerek nem egységesen soha nem mondta ki, csak a gyakorlatban mégis belettek vezetve olyan dolgok, azért én mondom, inkább ilyen kozmetikai változtatásoknak lehet ezt nevezni, amelyek változtattak ezeken a szokásokat. Most ezek például azok a példái azoknak a zsidó irányzatoknak, amelyek a halakhából kifelé indultak el, és mondom, részben a halakhán túl vannak már, részben a halakhá mesdjéjén vannak. Például, hogy meddig jutott el a reform irányzat, a 19. században volt egy ilyen Pittsburghi, mert ugye a reform irányzat, ami Franciaországban, Németországban indult el, Amerikában, az Egyesült Államokban folytatódott, és ma is valahol ott van a központja. Ugye gyakorlatilag sajnos a német és a francia reformzsidóság eltűnt. Részben eltűnt, mert mire jött a holokauszt, már alig volt zsidó. Szóval már teljesen asszimilálódtak, mert nyilvánvalóan egy ilyenfajta kivonulás a halakha keretei közül az eredményező idő után a vegyes házasságot. Ha tényleg asszimilálódunk a környezethez, akkor tényleg azt válunk, akkor kitérünk, vagy nem térünk ki, messze házasodunk a környezethez, és akkor eltűnik a zsidóság. Aki meg még zsidó volt, hát az meg Auschwitzban végezte, tehát ez megszűnt, de Amerikában ez folytatódott, és 19. század végén ez a Pittsburghi zsinaton olyan szabályokat hoztak, amelyek egyértelműen nem csak halakhával állnak szemben, hanem a zsidóság hittételeinek az alapja olyan kérdésekre, mint például, hogy a Tóra az elfogadható, mint egy égből jött, mint isteni ige, vagy ez csak valamilyen mózesi hagyomány, ami mondjuk a zsidó nép kultúrájának a gyökere, de nem mint egy abszolút isteni tan. Akkor ők azt mondták, ez nem egy abszolút isteni tan, hanem csak ami nem is feltétlenül Mózes írta, hanem csak egy valamilyen könyv, és ezért nem kell hozzá annyira ragaszkodni, ez inkább egy ilyen kulturális valami, de nem semmifajta isteni, abszolút isteni mi volt ott, nem tulajdonképpen. Aztán egy nagyon fontos változás, azt mondták, hogy nem csak az a zsidó, akinek az édesanyja zsidó, akkor ezzel is már nem összeegyeztethető a halakhával, mert akkor már biztos, hogy nem fog valaki, vagy úgymond akkor problematikus lesz egy házasság, mert másképp határozod meg, hogy ki a zsidó. Tehát teljesen elfordultak így mód a halakhának az útjától. Ugyanebben az időszakban, ugye a felvilágosodás idején, amikor megváltoztak a körülmények, és az ha belegondoltok, hogy a zsidóság több száz éven keresztül egy adott kereten belül élt. Ugye nem csak a zsidóság, hanem mindenki. Ugye meg volt, hogy megszületett ott a gettóban, föl sem erült benne, hogy most akkor ne zsidó legyen, vagy másképp legyen zsidó, vagy nem volt lehetőség a mozgásra. Eleve a gondolkodásmódja, az emberek gondolkodásmódjában nem nagyon volt ez meg, hogy most akkor én más leszek, mint ahogy... Ez mind a liberalizmus elveivel jött, hogy akkor lehetek más, mint ami voltam, vagy... Most amikor viszont ez megváltozott, és ezek a keretek lehullottak, ezek a falak lehullottak, akkor a vallásos zsidóságnak is automatikusan, természetesen szüksége volt egy új szüksége, hogy legyen egy új, megújuló erő, ami hajtja azt, mert különben értitek, elveszett a keret, elveszett az a ami fönntartott eddig, azok a falak, amin belül létezett. És akkor voltak olyanok, akik kiestek a falon kívülre, ugye mondjuk teszem azt reform irányzat, vagy szekularizáció, és annak a vége az lesz, hogy beolvadás mondjuk a környező társadalomba, illetve voltak az időszágon belül olyan fajta irányzatok, amelyek egyfajta megújulást adtak a zsidóságnak a halakhán keretén belül. Mire gondolok, itt kifejezetten egy ilyen megújuló energiát adott a vallásos zsidóságnak a haszidizmus. A haszidizmus, ami körülbelül így a 18. század közepén indult meg, és gyakorlatilag azáltal, hogy a kabala tanításait az egyszerű embernek is odaadni, és egy régi, de megújult filozófiának a tanításai, amivel több értelmet kapnak a parancsolatok megtartása, nagyobb átélés, örömmel teli átélés, nem csak egy kötelességből, hanem érzéssel és örömmel teli átélés a zsidóságnak, illetve ugye ez egy válaszolat arra a problémára, amit mondjuk jelentett a felvilágosodás és a haszkálá, tehát a kifejezetten zsidó, úgynevezett zsidó felvilágosodás. Másik oldalon pedig olyan társadalmi problémákra is válaszolott, mint ami a zsidóságon belül kialakult, és még a középkorból megmaradt, hogy a zsidókon belül is kialakultak a gazdag és tanult réteg, és a szegény, de tanulatlan réteg. És akkor a haszidizmus egyfajta hidat képezett, és azt mondta, hogy az is, aki, annak is, aki tanult, adott egyfajta muníciót a haszidizmus filozófia által, és az, aki tanulatlan volt, annak is adott erőt, és azt mondta neki, hogy figyelj, te egyszerű cselekedeteid is micsoda értékkel bírnak, és milyen fontosak, és az csak mind, amit átérsz, egy próbatétel, és akkor ahogy mi is mondjuk itt tanultuk. Tehát ez is egy fajta iránytat, ami mondjuk kialakult a ortodox zsidóságon belül. Most, az ortodox zsidóságon belül a haszidizmusnak kezdetben elég sok ellenzője volt. Ellenzője volt nézben a Haskalá oldaláról, a felvilágosult zsidók oldaláról, mert ebben nagy beszélyt láttak. Mert ugye ők mit mondtak? Ők azt mondták, a zsidóság régi idejét múlt szerkezetének mi vagyunk a megoldás. Az a megoldás, hogy pedig ez a hagyd el a vallást. És a zsidóság forduljon át fajta tudományos viszonyságot, egy tudományos megéléshez, és nem pedig a vallásos mindennapi megéléshez. És a haszidizmus pedig ezekben azt mondta, hogy nem, mi vagyunk a megoldás, van egy folytatás a dolognak, nem kell elhagyni, hanem folytatni kell elég. Szóval egyrészt ezért volt egy ütközőpont. Másrészt a ortodox zsidóságon belül is volt egyfajta ellentét a haszidizmussal szemben. Elsősorban azért, mert a kabalával kapcsolatos hiedelmek és rossz emlékek, amik még benne voltak a zsidóságban még a középkor végéről, azok rossz fényt vezettek a haszidizmusra. Ugye ott volt például a Sabtai Cvi féle történet, a Sabtai Cvi volt az a álmessiás, aki az egész 17. században az egész zsidóságot maga után ragadta, és ezt a óriási csalódás volt mindenkinek, amit egyszer csak áttért az iszlám hitre. Ugye akkor hát ez egy nagyon nagy probléma volt, annak egy mindenki elfogadta, és nem mindenki, de nagyon sokan, és hát ez nagyon nagy remény volt benne, és ő is ilyenfajta kabalisztikus tanításokkal állt elő, tehát ez egyfajta mindenfajta ilyen új dologban erős kételyeket vetett föl a hagyományőrző zsidóságban, és sokan így álltak a haszidizmus felé, és azt hitték, hogy ez egy újfajta Sabtai Cvi-féle mozgalom. De nem így volt, mert Sabtai Cvi-féle mozgalom az elriasztotta, vagy gyakorlatilag eltávolította a zsidókat a zsidóságtól, a haszidizmus közeli közelebb. Egészségedre. Tehát akkor volt egyfajta ellentét a haszidizmus első nemzedékeinkben a vallásos zsidóságon belül is, tehát egyfajta gyanakvásból jövő ellenségeskedés. Ami nagyon kemény volt időnként, olyan kemény, hogy egyes haszid levéket vittem én a nem haszid, de ugyanúgy vallásos ortodox honfitársaik börtönbe juttattak, és beárultak a hatóságoknál, ilyen volt például az első Lubavicsi Rebe, aki börtönbe került emiatt. De lassanként azért megismerték a haszidizmus világát, illetve muszáj azt mondani, hogy a 20. században már haszidizmusnak olyan hatása volt, hogy azok is, akik nem, egyrészt borzasztó sok haszid közösség alakult ki, másrészt azok is, akik nem voltak haszidok, ők is nagyon sok haszid gondolatot átvettek. Istenről, a micvákról, ha megnézel egy-két olyan muszárkönyvet, ami kifejezetten az úgynevezett ilyen litvis, haszid, nem haszid, ortodox irányzatnak a képviselő, akkor látod, hogy hoppá, ez nagyon hasonlít az, ami mondjuk a tárnyában van írva. Igen.
Hogy a
most minden askenázi zsidóságról beszélünk. Azért az askenázi zsidóságról, mert a szefárd zsidóságban, ott Észak-Afrikában, a Közel-Keleten soha nem tört meg az a középkori trend, ami volt a középkori. Nem volt azt, nem is merült föl ez meg, nem volt felvilágosodás, nem volt semmi. Maradt a régi társadalmi rend. Most várjál, mi eljutunk, amikor kettő. Gyakorlatilag társadalmi kapcsolat nem volt az askenáz és a szefárd zsidóság között. Mert azt kell tudni, hogy a zsidóság nagy része, tehát kétharmada az askenáz volt. Ma már lehet, hogy kevesebb. Ma a holokausznak köszönhetően a zsidóság egyharmadát elpusztították, azok főleg askenázok voltak 95%-ban. Akkor ma már voltak több szefárd zsidó van a világon, mint askenáz. De abban az időben kétharmad, egyharmad lehetett az arány, lehet, hogy három negyed, egy negyed. És a társadalmi kapcsolat, ugye a földrajzi távolság még gyakorlatilag nem volt. Most a holokausztig beszélünk. A holokauszt után az egy egészen új. És ők egy más világban éltek. Ők még gyakorlatilag a középkorban éltek. Az arab világ középkorában sokszor sokkal jobb volt, mint a keresztény világ. Mindenesetre, tehát nem, ez egész dolog föl sem merült, és csak minden zsidó vallásos volt, ugyanúgy minden ember vallásos volt, nem volt egyáltalán kérdés. Hát akkor kialakult a haszminimus, és a haszminimuson belül is azt kell, így azt mondtam, hogy nagyon terjeszkedett, azt kell tudni, hogy a haszminimuson belül is többfajta irányzat volt. De mit tanít a haszminimus? Haszminimus azt tanítja, hogy a parancsolatokat és a tórát, ha egy mélyebb értelmet adunk neki a kabala által, a kabala filozófiája által, akkor egy mélyebb átérzéssel tudjuk gyakorolni a parancsolatokat. És itt két vélemény alakult ki a haszidizmuson belül. A Chabad haszidizmus, ami mi vagyunk, Lubavitchi. A Chabad ugye az első három szféra, az első három isteni szféra a tízből, ami az intellektus. A Chabad haszidizmus azt mondta, hogy ezt az nagyobb átértést csak a személyes tanulmány, a kabala tanainak, Haszid filozófia tanulmányát személyes tanulmányozása által lehet igazán elérni. És volt a Chagat haszidizmus, ami a, van még a mai napig, mind a kettő, ami azt mondta, hogy igen, tanulmányozni kell, de tanulmányozzák inkább csak a tanultabb emberek, a hedét, stb. És azt az átérzést, amit ők ebből kapnak, azt továbbadják a haszidoknak és a követőiknek. Szintén az olyan, mintha hallasz egy viccet, akkor hogyha nevetsz, ugye? Nevetett azért, mert megértette a viccet, de sokszor nehéz megérteni a viccet, akkor csak azért nevetve, a többiek is nevetnek. És akkor jó a hangulat, akkor már te is nevetsz, és egy kicsit gúnyolva. Ami azt jelenti, hogy ilyesmi lesz, hogy lehet úgy az átértést megkapni, hogy te magad tanulsz, és a tanulásból következik egyfajta jobb megértés és átértés. És vagy valaki, egy nagy ember megérti, és utána neki ebből átértés származik, és az átértést az továbbadja neked, és ez egy nagyon fontos központi szerepe van a Rebének. Rebe, átéled, ismertek azt a hírizsat? Az Rebe tanz, 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 ale haszínvén, az Rebe slav, ha a Rebe táncol, akkor az összes haszit táncol, ha a Rebe alszik, az összes haszit alszik, ha a Rebe nevet, akkor a Rebe központi, mert ő megérti ezeket a néptánokat, és azt az átérzést, amit ő kiad magából, az hatással van rád is. És ez tényleg így van, ez egy nagyobb átérzést, stb. A haszidok viszont személyesen ne foglalkozzak annyira mélyrehatóan ezekkel a tanokkal. A Chabad haszidizmus viszont, aminek ma gyakorlatilag csak a Lubavitchi irányzat már, mely 150 éve a képviselője. Azt kell tudni, hogy volt egy időszak, amikor a Lubavitchi haszidizmus több irányzatra szakadt. A negyedik Lubavitchi Rebe idejében, csak volt több helyen, sőt, sokkal nagyobb Chabad haszidizmus irányzatok, mint a Lubavitchi, csak Stalin által sikerült ezeket megszüntetni, akkor egyedül a Lubavitchi maradt meg. A többi haszidizmus irányzat az pedig inkább Chagász irányzat. Most ezek nagyon-nagyon gyorsan terjedtek. Gyakorlatilag, ha nincsen holokauszt, azt lehet mondani, hogy az egész ortodox zsidóság, askenáz zsidóság az haszid lett volna. Én azt gondolom, lett volna még egy 30-40 év. Olyan gyorsan, tehát Magyarországon már, amikor jött a holokauszt, a ilyen különböző rabbik, városoknak a rabbiai, pápa, munkács, Sáporajóújhely, stb. Ezeknek a nagy része már haszid beütésű volt. hát valamilyen hátik csoporthoz tartozom. Ő maga nem is volt rebe, de ő valamilyen csoporthoz tartozott, szóval nagyon-nagyon erős hatással voltak rá. Gyakorlatilag Magyarországon eleve már 200 éve két irányzat volt. Volt a hátszív irányzat, ami Sátorajóújhelyről származott. Sátorajóújhely az a Tejkelban dinasztia, de az a szatmári hátszívok. Mert elindult Sátorajóújhelyen, utána folytatódott Máramarosszigeten, és aztán a háború Szatmárban. Ez az egyik irányzat, az, hogy Kelet-Magyarország, a Tiszántúl, az mind hátszív. Erdély, a Kárpátok, ami mind magyar zsidóság, de még most a Tisza környéke is, és a nyugat-magyarországi közösségek, azok pedig a Pozsony volt a központ, a Hassan Szöjfer, a Sejber Mózes rabbi, aki nem volt hátszív, de nem volt hátszív ellenes. Szerintem, hogy ő még úgymond a régi nemzedékek tagja, ő nem vett részt. Ez a hátszív, nem hátszív vitelt inkább Litvániában, Oroszországban, alakult ki, és Magyarországon nem nagyon volt egy ilyen nagy harc. Mindenesetre ez a két dolog, ez meg volt. Na, hát nagyjából ez alakult ki annak idején. Most amikor amikor bekövetkezett a holokauszt, akkor hát minden megbomlott. Ugye nem csak azért bomlott meg, amit belegondoltok, mert hát elpusztultak teljes közösségek. Tehát gyakorlatilag fizikailag nem volt már annyi zsidó, mint korábban. Gondoljatok bele, hogy Magyarországon 3 millió zsidót pusztítottak el. Voltak olyan hátszív irányzatok, ami a háború előtt több száz ezer hátszív tartozott hozzá, és háború után 10. Mindenki zérozva lett. Akkor nem csak ezért lesz változás, hanem ha belegondoltak pszichikailag, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez, akkor az egész folyamat megállt. Hogy nem megállt, csak kapott egy ötlet. Most gondolj bele, ha valaki 100 éve, mondjuk itt volt a magyar neológia. 100 éve, körülbelül már 100 éve, azt bizonygatták, hogy ők mennyire magyarok. És hogy ők, és nem csak bizonygatták, hanem sikerült is. Tehát létrejött egy nagyon erős asszimiláció. A magyar zsidók, akik deportálva lettek, legalábbis egy nagy részük, hála Istennek egy nagy részük nem, mert a budapesti zsidóságot nem deportálták, akik igazán asszimiláltak voltak. De azt is, hogy nem lettek deportálva, azzal szembesültek, hogy az, amiben gyakorlatilag hittek 100 éve, az megkérdőjeleződik. Ha tetszik, ha nem. De hirtelen az, amit ők már bizonygatnak 100 éve, és amit már nem is kell bizonygatni, mert annyira egyértelmű tény, az hirtelen megkérdőjelezik. Akkor én azt gondolom, hogy itt az egész felfogás, ez így nincs, tehát ez nincs bizonyítva, ez nem annyira egyértelmű, de én azt hiszem, hogy ezért is jelentős a holokauszt. Az egész felfogás, az egész gondolkodásmód arról, hogy mi a zsidóság jövője, az megváltozott. Hogy mondjam, tehát kapott egyfajta negatív hatásra, de egyfajta újfajta zsidó identitást. Az a zsidó is, aki már nagyon távol került a zsidóságtól. Akaratán kívül, de mégis kapott. És ez nagyon sok mindenen változtatott, azt hiszem, hogy a holokauszt után. De mondjuk például egy legalapvetőbb változás az a Izrael államnak a létrejötte volt, ami mondjuk a 20-as évekig gyakorlatilag államkategóriába tartozott, az nem is senki nem vette komolyan, hogy ez létre fog jönni. Azáltal, hogy létrejött Izrael, ezáltal a cionizmus ideológiája, ami egészen újfajta jövőképet lát a zsidóságnak, az is egyfajta komoly ideológia lett. Vagy ma, ha mondjuk azt mondjuk, hogy mi határozza meg a zsidó identitásodat, akkor sokan azt fogják mondani, hogy Izrael az milyen fontos. Tehát akkor látjuk azt, hogy létrejött még valami, ami lényeges. Az én esetben sok minden megváltozott, és nem csak azért változott meg, mert elpusztult a zsidóság egy harmada, hanem azért is, mert azok a folyamatok, amik előtte működtek, hirtelen el lettek vágva, vagy meg lettek fordítva, vagy más irányokat vettek, emberek elköltöztek, közösséget találkoztak. Most például itt van az érdekes dolog, hogy létrejött Izrael, és ezáltal, amit kérdeztél, szefárd zsidóság, gyakorlatilag megszűnt a szefárd zsidóság, nem megszűnt, hanem elköltözött Észak-Afrikából. Jó, még egy pár ezer zsidó él ezekben az arab országokban, de de gyakorlatilag zéró, tehát egy pár tízezer lehet összesen. Viszont él több millió szefárd zsidó Izraelben, együtt askenáz zsidókkal. Akkor pedig nagyon sok szefárd zsidó szembesült hirtelen az európai kultúrával. Akkor nekik is át kellett menni ugyanazon a folyamaton, egyfajta megújuláson, akkor például nagyon sok szefárd zsidó vált haszidá. Itt van mondjuk például a feleségem családja, aki a feleségem anyukája, ő jemeni származású, de Lubavitcher haszid lett. Ez szerinti, hogy akkor ez egy teljesen természetes dolog lesz, hogy ezek a földrajzi határok, ezek megszűntek, és akkor a egymástól való hatás az viszont megerősödött. Most, igen. Nem értem a kérdést.
Hát mondtad, hogy a bárhol, hogy a
A szokás az egy más kérdés, amit valódi kérdés. Azt, hogy most valaki háztalatlan, hogy nem, az rá van bízom. Mennyi lesz a szakálás, vagy nem? Nincs jelen, ilyenfajta jelentősége nincsen. Az, hogy szokások, az egy jó kérdés. Ha valaki jemeni, akkor elhagyhatja egyszer csak a jemeni szokásokat, vagy sem. Ezzel állapán foglalkozunk, hogy a szokások mennyire kötnek.
Nincs.
Összetettebb kérdés, most nem lehet egy lábon válaszolni, de röviden a válasz az, hogy a szokást azt egyrészt az apuka, ez a férfi után megy, másrészt, ez nagyon összetett, azért összetett, amikor itt van a sáska evés. Sáska evés ma már a jemeniek sem csinálják igazából Izraelben. Azért most, jó, nem akarok ezt részletetni, azért összetett ez a kérdés, mert az a igazi kérdés, hogy ezek a szokások, ezek azokhoz a családokhoz tartoznak, akik egy bizonyos területen éltek, hogy azokhoz a területekhez tartoztak. Tehát én oda költözök Jemenbe, akkor most már én is csinálhatom? Ez az egyik kérdés. Vagy másik kérdés. Jemenbe volt egy szokás, az összes zsidó elment. Szóval ez költözik egy új közösség. Nekik azt a szokást kell követni, amit Jemenbe követtek 200 éve? Vagy azt, amit ők hoznak magukkal? Harmadik kérdés. Valaki jemeni, de már a nagymamája elhagyta a vallást, és ő most újból vallásos lesz. Neki kötelező jemeni vallásosnak lenni? Vagy olyan azokat a szokásokat követni? Általában ebben az a megállapodás, vagy az a halaká, hogy nem a falak viszik tovább a szokást, hanem az emberek. És ezért, ha mondjuk megszakadt valahol, akkor nekem nem kötelező azt a szokást fölvenni, amit a nagymamám vik, vagy a nagypapám, hanem amit én veszek föl. Ha folytatólagos a szokás, akkor már más kérdés, hogy el tudom-e hagyni, vagy nem. Általában könnyítés szempontjából nem, szigorítás szempontjából igen. Hogyha most szigorú szokásokat veszek fel, akkor nem probléma. De ha csak azért, hogy most lehagyok egy pár szokást, akkor az már problematikusabb. Én csak szefár vagyok. Szeretnék több nehézségben részt venni. Ez nem lehet. De szefár azt mondja, hogy magamra veszem, hogy nincs több nehézség, akkor igen. Igen? Igen, ide akartam kiukadni most. Azt, hogy általánosságban fölvázoltam meg az egész világtörténelmet, most egy kicsit beszélünk Magyarországon. Ugye Magyarországon az történt, volt, ha Nagy Magyarországot nézzük, akkor volt, mert ezt tudjátok, hogy a zsidóság szempontjából Magyarország nem kis Magyarország. Nagy Magyarország, ez tényleg így van. Tehát, hogy magyar zsidóról beszélsz, akkor ebbe beletartozik Dunaszerdahely, Pozsony, Munkács, Szatmár, ez nem is kérdés. Szóval a Nagy Magyarországon 800 ezer zsidó volt a holokauszt előtt, és a holokauszt után mennyi, 600 ezerrel kevesebb. És itt vannak különböző vélemények a számokról, de minden esetre van, azt hiszem, nem 800 ezer volt, 1 millió volt, minden esetre, hát elég sokan, ugye, azt mondjuk durván a több mint a fele zsidóságnak elpusztult. Ha most fel akarjuk rajzolni, hogy hogyan alakult a zsidóság, akkor azt kell mondani, hogy a háború előtt a budapesti zsidóság volt a legszekularizáltabb neológ, illetve sokkal több neológ, nem csak neológ, hanem nem vallásos, kommunista, mint a nagyszüleim, nemzedékek óta már nem zsidó, hanem sokkal inkább magyar. Ezt gondolta ő. Nyugat-Magyarországon is egy erősebb, ilyen neológabb közösségek, szekularizáltabb közösségek voltak, és ahogy mondtam, Kelet-Magyarország minél keletebbre ment, annál vallásosabb, annál ortodoxabb, annál inkább haszív, stb. Sajnos a deportálások, azt tudjuk, azok a vidéki zsidóságot sújtották, és ezért a háború után sokkal többen maradtak a budapesti zsidók, mint a vallási zsidók. Aki még maradt vallási zsidó, az ugye, mint a hazért Auschwitzban, igyekezett nem megtelepedni itt, az esetek többségében. Aki mégis megtelepedett Magyarországon, az 56-ban, ha tehette, elment, mert látta 49-56-ig, hogy itt túl nagy esélye a vallásos életnek nincsen. Közben létrejött Izrael, már egy adag rokon volt Izraelben, vagy New Yorkban, vagy valahol, akkor szedte a cokmokját. Aki maradt 56 után, annak abban az 50 év, 40 évben, ami eltelt a rendszerváltozásig, elég nehéz volt tartani a vallást. És érdekes, hogy Magyarországon nem is annyira azért volt nehéz, mert Szibériába küldték azt, aki elment a zsinagógába péntek este, mint például a Szovjetunióban történt, hogy még nem is biztos elvesztette az állását. Egyszerűen kivették a lelkét az egésznek. Nem volt iskola, nem volt oktatás, volt egy rabbi képzőintézet, azért, hogy nyugatnak lehessen mondani, hogy KGST piacon is van ilyen, de nem volt, az nem tudom, meg a háznak a tetején nincs meg az alja. Nincs óvoda, nincs iskola, van egy kis gimnázium, amiben 10 tanulnak, és van egy rabbi képzőintézet, akkor ez milyen? Ahol nincs meg az alap, akkor milyen a háznak a tetején? Tehát nagyon nehéz volt, és itt van egy nagyon furcsa, nagyon érdekes dolog, hogy azok, akik megmaradtak mondjuk Budapesten, még 56 után is, azok elsősorban milyen gyökerek voltak, neológok. Minden vallásra volt valaki, annál inkább azt látta, hogy itt nem lehet maradni. Illetve annál inkább ki lett írva. És akkor most az történt, hogy ott voltak olyan emberek, akiknek elvileg az ideológiában az volt benne, hogy mi hirdetjük azt, hogy mi milyen magyarok vagyunk, tehát akkor a vallásra elfelé megy valamilyen szinten, és a háború után pedig nekik lett a feladatuk a zsidóságot megtartani vallásosnak, amennyire lehet. De ebből kialakult egy ilyen komplexus, nem tudom megmondani, szerintem legalábbis, hogy most mi a neológia szerepe most? Mi a külső társadalomhoz képest inkább vallásosak vagyunk, vagy a vallásosakhoz képest inkább magyarok? Mert eredetileg az volt, hogy a vallásokhoz képest inkább magyarok. Hirtelen megváltozott a helyzet, eltűnt mindenki körülöttünk, akiknek bizonyítani kell, hogy mi milyen magyarok vagyunk. Nem is volt értelme, a holokauszban láttuk, hogy mennyire vagyunk mi magyarok. És most hirtelen akkor megmaradt az a feladat, hogy nekik megtartani a zsidóságot. És valamilyen szinten sikerült még átmenteni egy minimumot, maradt a zsinagógák, de itt már ezek a határok, ki neológ, ki ortodox, ezek gyakorlatilag mondjuk a 60-as évektől már megszűnt. Aki tehet, elment a zsinagógába. A legtöbb, akik mondjuk jártak a zsinagógába, csomó voltak, mondjuk kárpátaljai volt, ortodox. Elment a neológ zsinagógába, mert legalább valami. Nem merült fel, most neológ, ortodox, mit tudom, ez nem volt így kérdés. Majd Budapesten volt ortodox rabbi 84-ig, azt hiszem. 80 Weiss Márk, ami volt az utolsó pesti ortodox rabbi, azt hiszem, hogy ő is vagy kárpátaljai volt, viszont szóval valami eredetileg nem budapesti. Ő meghalt, akkor utána, ez nagyon érdekes, de a magyar államnak fontos volt, hogy legyen ortodox rabbi, azt ne fejlte kitálni, hogy miért. Mert óriási import volt a kóser szilvapálinka. Ha nincsen ortodox rabbi, aki rányolja a pecsétet, akkor hogy lesz kóser szilvapálinka? És ez egy export, nem import, igen. Óriási export volt. Ezért égen földön minden megtettek, hogy na, legyen már valaki, aki itt nagy szakálló, és nyolja a pecsétet, ez hihetetlen nagy piac volt. És akkor végül is ebből kifolyólag rövid időn belül akkor itt megjelent a Hoffmann Áron rabbi, aki gyakorlatilag 20 éven keresztül volt, de ő sem úgy volt, hogy volt, de azóta is persze külföldi rabbik voltak, volt az Inger rabbi, most már a Weitberg rabbi, ami egy külföldi rabbi, jobb esetben tud egy kicsit magyarul, hogy itt született, vagy itt növekedett, akkor visszajön, itt van egy hetet, hazamegy Izraelbe 3 hetet, most lelkismertem, van, aki 3 hetet van Izraelben, és 1 hetet menetem, van, aki 3 hetet van menetem, lelkezben van Izraelben, nincs hetet, ez már nem a helyi közösség, azt jelenti, hogy itt sajnos ez megszűnt, és mondom, a rendszerváltozásig ez nem is volt, ennek nem is nagyon volt jelentőség, aki tehette, az ment, aki tehette, beiratta a gyerekét a zsidó gimnáziumba, ennek nem volt jelentőség, most neológ, ortodox, stb. Mi a helyzet ma? A helyzet ma az, hogy ami szerintem az alapvető változást meghozta, amit hallottatok ilyen súlódásokat különböző irányzatok között, akkor ez az alapvető probléma, ami az alapvető problémát okozza, az, hogy a zsidó egyház állami finanszírozást kapott a rendszerváltozástól fogva kezdve. Előtte ilyen nem létezett gyakorlatilag, ugye? De utána ugye létrejött az egyházpolitika, nem csak a zsidókra van, hogy mindenki, és akkor azt mondják, na hát akkor, hogyha adunk itt a katolikusoknak a reformátra, adjunk a zsidóknak is, ami mondjuk alapjában nem probléma, de az a probléma, hogyha valahol pénzt kezdenek adni, akkor ott aztán utána a zsidókról van szó, akkor kialakul a tűz. Na és hát akkor itt ugye kialakultak a problémák. Egyrészt nagyon sok, nagyon nem akarok mélybe vágni, de mindesetre értetek, hogy itt miről van szó. Tehát ez az egyik dolog, ami miatt itt ilyen vannak lépten nyomon súrlódások. Azt hiszem, hogy ez a gyökere a problémának. Hogy ezt most röviden összefoglaljam, anélkül, hogy nevesíteném a problémát. Tehát az, hogy a probléma az, hogy azok, akik a pénzen zsákon ülnek, ők attól tartanak, hogyha valakit megjelenik, aki mondjuk többet csinál, vagy ha nem is többet, de valamit csinál, és jobban zsidó, vagy egyáltalán zsidó, és nem rajtuk keresztül, akkor félő, hogy a pénzből ők veszíteni fognak, mert valamikor majd az állambácsi fölfogja arra, hogy nekik is kéne adni egy kis pénzt, és akkor majd akkor meg kell osztani itt a javakat. Ez a probléma lényege. És aztán erre lehet aggatni mindenféle ideológiát, mi vagyunk az igazi, de nem ez a probléma lényege. Nem lenne állami támogatás, akkor az egész probléma megszűnne. Mert nem lenne, az emberek nem féltenék a csak még magunkról egy pár szót, mert nyilván velünk kapcsolatos kontextusban is lehet hallani. Tehát lehet hallani ilyen súdolásokra. Ugye, ami a lényeg az, hogy itt, amikor a rendszerváltás történt, akkor nagyon sokan elkezdtek érdeklődni a zsidóság iránt. Tanulni akartak, vagy tehát mondjuk mint jó magam. Én mondjuk kisfiú voltam, de voltak, akik felnőttek voltak, és ők is akartak tanulni. És akkor az a rendszer, ami itt megmaradta a rendszerváltásig, ez nem igazán volt kielégítő. Tehát nem volt valaki, aki egy ilyen úgy tanítana, vagy nem igazán voltak próbálkozások, de valahogy egy kicsit olyan hiányos volt. Tehát hallottam, hogy a történet, valaki elment valahova, és egy zsinagógát tanulni szeretné, és úgy néztek rá, hogy honnan esett le, vagy ki ez. Ugye nagyon sokan voltak, akik akkor kezdték fölismerni a zsidóságukat, hogy egyben nyíltan erről mertek beszélni, vagy egyáltalán fölmerült a téma. És akkor érkezett a Oberlander abja, akik most nem nézben, akik újak vagy ő, azt nem tudtak megismerni, mert éppen külföldön van. 89-ben, mint a Chabad irányzat küldöttje. Csak egy szót még a Chabad irányzatról. Ugye a Chabad irányzat, mint Chassid irányzat, hallottunk róla 200 évvel ezelőtt, elindult, mi a lényege, ezt már tudjuk. De hogy jön ide, mint akkor most az Oberlander, ami küldött, most hogy, ki, merre, meddig. Az olyan lényeg az, hogy a háború után 1950-ben lett a Lubavitchi Rebbe, akit látok a falon, a Chabad irányzat vezetője. Akkor ez a Chabad irányzat, akik meg túlélték Stalint, meg túlélték a holokausztot, tudott, mondjuk 500 család összesen, akik kijöttek a Szovjetunióba. És ennek a vezetője lett ő, és akkor ugye az egész zsidóság kicsit úgy a mély ponton volt, és ő pedig fölismert azt, hogy pont fordítva, akkor most ki kell használni, és azokat, akik vissza kell vezetni a zsidósághoz, és nagyon sok helynek szüksége van rabbira, szüksége van tanítóra, szüksége van a zsidóság különböző intézményeire, Mohérra, Pészakkor, Mateszra, aki a világon elkezdett küldeni, akit csak tudott, menjen és alapítson iskolát, jesivát, kezdjen el dolgozni. Például érdekes voltak ilyenek, akik szerencsétlen kijöttek a Szovjetunióba, megekedtek New Yorkba, de itt, és azt mondja neki, egy ilyen orosz fickó, 25 éves, épp örül, hogy megmentette a bőrét, és azt mondja neki, hogy menjen el Marokkóba, mert ott szükség van egy létrehozni zsidó iskolát. És akkor van kettő, a Raskin, az a Smulitnak a nagybátyja, az, aki most halt meg egy másfél éve, képzeld el, ott kiment, létrehozott egy ilyen iskolát, azok a marokkói zsidók, lehet velük találkozni, ma Izraelben, aki több mint 40-50 éves, mind Lubavitch iskolában tanultak Marokkóban. És kihozták létre egy fiú, aki most ő és Marokkó, ilyen orosz gyerek, aki megmenekült Sztálintól, és akkor most akkor így a Rebbe elkezdett küldeni rabbikat, hogy segítsen a különböző közösségeket, és ez aztán igazán nagy erőre kapott mondjuk a 80-as évektől. Most azt kell tudni, ami hihetetlen, de így van. A Chabad küldött mozgalom az nem pénz alapú. Ez szerintem nem úgy működik ez, hogy vannak ilyen zsidó világszervezetek, mint a Joint vagy a Sochtut, ahol leülünk, és akkor van egy éves board, ott van egy közös fundraising program, amikor összegyűjtjük a pénzt, és akkor szétosztjuk, és eldöntjük, hogy most küldünk egy küldöttet 4 évre ide és ide, ennyi és ennyi fizetéssel, ennyi és ilyen ellátással, és akkor megnézzük, hogy itt a projektekre ennyi pénz kell, akkor innen elvonunk egy kis pénzt, és ide átrakjuk. De a Harvardban nincs ilyen, és a Rebbe idején sem volt egy ilyen központi kassa, és központi board, és központi vezetés. Az egész ez egy szellemi board, egy spirituális board. Ami annak a Rebbe a központja, azt mondja, hogy menni kell, és csinálni kell, és stb. És mindenki, aki valahol megérkezett, maga kell, hogy előteremtse az anyagiakat is. Nincsen központi Harvard támogatás, hanem minden Harvard központ, az maga kell, hogy megszerezze az anyagi javakat, ahhoz, hogy meg akar élni valamiben, mert ahhoz is, hogyha majd akar csinálni egy szabad életemet, ki akar adni egy könyvet, vagy mit tudom én, ahhoz maga kell, hogy megszerezze. Igen.
Az is benne van ebben a gondolatban, hogy ami szerintem valahol a dolognak a lényege, hogy egyszer itt volt a szépekéz a Joe Lieberman. Demokrata szenátor, vagy Amerikában, és egyszer itt volt, amikor még a Clintonnal mentek Szerbiába, vagy valami, és ők szombaton repültek itt. Most azt kell tudni, hogy nagyon érdekes ember, demokrata szenátor, teljesen vallásos, és a múltkori választáson, mint alelnök indult a Gore mellett, nagyon népszerű, és teljesen vallásos, amikor a Clinton hazament Chávezkor, akkor ő itt maradt, és Chávezkor nem repül, nem száll repülőre. Akkor idejött, és a bárok meséltek, mert én nem voltam itthon, akkor szúrták a szenátor a zsinagógába, akkor elvitték a dohányba. Jönnek a dohányba, jaj, nem, szóval hol van itt a Lubavicsi zsinagóga? És elhozták a Vasmáriba, akkor a Vasmári sokkal kevesebben jártak, mint ma. De volt hidús, utána Sóle, minden utána fölment a Bárukhoz ebédelni. Akkor beszélgetek, a Báruk mesélte, azt mondja, nagyon jól ismered különböző Lubavicsi helyeket a világon, és azt mondja, hogy milyen okos volt a Rebbe, hogy igazi kapitalista volt. Szóval mi a kapitalizmusnak a lényege, vagy a piacgazdaságnak, hogy amire szükség, tehát olyan árut ad fel, amit megvesznek. Szóval ugyanezt csinálta a zsidóság, megjelenik egy sliák mondjuk valahol. Ha központilag lenne támogatva, akkor ő csinálva mindenfélét, csak felére nem lenne szükség. Mert honnan tudja ő, hogy mire van szükség? Csak onnan tudhat, hogy mire adnak pénzt. Ha van egy projekt, és ha senki nem ad pénzt, akkor erre nincs szükség, akkor csinálta valami más. És akkor kialakul, hogy abban a közösségben mi az, ami kell. Könyvkiadás, hogy látjuk, nincs itt elég könyv, akkor arra adni fognak emberek. De mitől nem fognak arra adni, hogy mi csináljunk. Tehát hogy ez tényleg, ez valahol szerintem a dolgnak a lényege. De mindesetre, tehát akkor a Báruk megjelent, 89-ben elindította a Hamadot, és akkor gyakorlatilag azt csinálta, hogy nagyon egyszerűen tanított mindenki, aki megjelent hozzá nála, tanította, ott csomó előadás volt. Én is úgy jelentem meg nála 91-ben. Hogy jöttem, mitben hallottam volna valakit, és akkor elkezdtem járni hozzá, akkor minden péntek este nála voltam. És nagyon sokan, gyakorlatilag mindenki, aki ma abban az időben közeledett a zsidósághoz, vagy a 90-es évek olyan végig, az valahol keresztül ment a Bárukon. Legalábbis akit én ismerek, a vallásos ügyes. Most közben ugye egyre több ember kezdett érdeklődni, egyre több ember vált részesé a dolognak, közben még egy páran beálltunk segíteni a Báruknak. Most már 5 Lubavicsi család van, ugye a Báruchék, mi családunk, a Smulik, hogyha ismertek a Raskinat, a Nagy Rabbi, a Legnagyobb Rabbi, a Hurovic család, ugye őket ismertek, és a Bálint családja, és reméljük, hogy a következő 1-2 éve még legalább 1-2 család csatlakozik, akkor sokkal több embert sikerült így tanítani és bevonni, és akkor így alakult meg az EMIF, az Egységes Magyarországi Zöld Hitközség, tehát létrehoztunk egy hitközséget is, pontosan ezek által, az emberek által, akik ebben a tanulásban részt vettek, aminek az volt a lényege, hogy ha már működik valamilyen, akkor működjön azokon a kereteken belül, amilyen ne egy alapítványon keresztül, hanem egy valódi közösségi kereten belül. Most ez nyilván sok mindenkinek nem tetszett, mert egyből azt gondolták, hogy hoppá, ezek most itt dolgoznak, létrehoznak, ezt eddig csak könyveket adtak ki, addig még jók voltak, amit kiadták itt az imakrönyöt, vagy mindent használják, de most, hogy itten elcsinálják egy ilyen hitközséget, akkor félő, hogy le fogják nyúlni a pénzünket. Hát a sajnos eddig nem sikerült.
Hogy ez a jobb hangulat támogatott, és igen, most miért nem, azt mondja meg, hogy az emberek, hogy ez legyen a oka, hogy tényt elmondják körül. Most nem akartam belemenni, mert az elmondott, ha nem lennék az valami csak, hogy akkor sérdemelnék meg a fény, mert az égvágyat sem kell történni, a sülőséget illetőleg a hálózán.
Jó, hát nem kell ennyire szélsőséges sen látni, azért nem tudom, hogy semmi, de minden esetben...
Sok minden nem történt, tehát az történt, hogy ugye...
Szóval én nem szeretek ebbe belemenni, mert ez nem a szakterületem, meg tudom én... Jó, persze nem, én nem szoktam erről beszélni, meg nem is gondolom, hogy annyira lényeges lenne, hogy most ezzel érdemesen megfoglalkozni, de hát azt mindenki tudja, hogy a hivatalos zsidóság az kap 3 milliárd forintot egy évben, a Habad ez emlik, az állami támogatást eddig 100 000 forintot kapott körülbelül tisztán, tehát hittanoktatásra, tehát egy összehasonlítás, akkor nyilván van egy félelem, mondom, ne ezzel foglalkozom, mert ez nem az zsidóság, és ez nem
judaizmus. Csak azt akarom, hogy egy szomorú dolog, hogy a szanyagiakon fönnak adnak, és nem érjük, hogy végig tűzös dolog kéne lenni, és nem érjük. És ezért nem, hogy fuszkálat állod, mert annyira érzelkezés, hogy nem fogod összont körülbelül meg, hogy a
másoknak a hogyják, és azt gondolom, hogy ez nem egy központi dolog. Tehát van mondjuk 50 ember, aki lehet, hogy ezt félti a megjelentést, ezt meg tudom érteni. Nem hiszem, hogy ez központi téma lenne, és azt gondolom, hogy az emberek többsége tudja értékelni a másikat, ha nem, akkor az ő baja. De minden esetre azt mindenképp félrevezetés, hogyha valaki azt mondja, hogy az a gond a Lubavicsiakkal, mert őt, mit tudom én, nem az igazi zsidó.
Meg
Dánok zsidó.
Mert Hitler is a világban is
a az igaz, persze. Az igaz, az igaz. Jó, no, mindenféle lehet hallani.
Igen, ez szóval rá.
De az lehet, az a félrevezetés, hogy abból van, hogy látják, hogy mindenki megyünk az utcára, a sziget, és azt hiszik, hogy minden zsidó, nem zsidó, aki megfordul, azt hiszem, hogy nem akarná zsidó lenni. Úgyhogy erről röviden ennyi. Hát, nem sok más minden fért ebbe az ele. Nem, már 2004 májusban, szóval már 3 éve. Igen, gyakorlatilag ugyanaz, csak az élem két oldalra, nincs nagy különbség.
Én például
azt
nagyon
jónak tartottam,
amikor elmondtétek az elsődest, hogy az adónak az egyszázalékát
lehet ajánlani. Most is tesszük.
Igen, hát most szörf.
Igen?
Igen.
Jó, más kérdés, még esetleg nem muszáj erről a... irányra. Alapítvány, igen? Nincs különbség, az egyik az egy alapítvány, másik az egy egyház. Gyakorlatilag ugyanaz, csak az érem két oldala.